a mostani kerekasztal jellegű hittanóra beszélgetésünkön, és köszöntöm a két vendégemet is, Szász Andrást és Vörös Gábort.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Az elmúlt alkalommal az imádságról beszélgettünk. Korábban szó volt arról, hogy kit is jelent számunkra Isten, mit is jelent a személyes Isten kapcsolat, és a személyes Isten kapcsolatnak talán az egyik legfontosabb témája lehet az, hogy az imádság során hogyan is léphetünk kapcsolatba Istennel. És az elmúlt alkalom vége felé szóba kerültek olyan fontos tényezők az imádsággal kapcsolatban, mint például a kijelölt tér és idő. Hogy mennyire fontos az, hogy akár a saját életünkben pontosan körülhatárolt ideje és helye legyen az imádságnak, vagy akár, hogy az egyház segítségképpen a keresztény közösségnek konkrét helyet jelöl ki az imádkozásra, ilyen hely a templom, és pontos időket is megjelöl számunkra, ilyenek a különböző egyházi szertartásaink.
Nézzük először szerintem a kijelölt tereknek a kérdését. Bennem az merült fel ilyenkor, hogy ki kezdeményezi azt, hogy egy adott hely, egy adott tér egy megszentelt helyé váljék. Ez alatt azt értem pontosan, hogy emberi oldalról kezdeményezhetünk mi is. Például elhatározhatjuk holnap, hogy veszünk egy telket valahol a városban, mert oda szeretnénk építeni egy templomot vagy egy kápolnát, megtervezzük, felépítjük, szólunk a területileg illetékes püspökatyának, hogy építünk egy templomot, ő eljön, felszenteli, és onnantól kezdve akkor az a helyi közösségnek egy kijelölt, megszentelt térként fog funkcionálni. Tehát emberileg mi kezdeményezünk, és létrehozunk egy megszentelt teret. Viszont ha másik oldalról nézzük, akkor gyakran Isten is kezdeményez, és ő is kijelöl megszentelt helyeket a világban. Gondolhatunk például a különféle zarándok helyekre, amik olyan területek szerte földgolyónkon, ahol Isten valamilyen titokzatos módon munkálkodik, és ott úgymond tetten érhető. És ha csak egy példát akarok felhozni, akkor ott van mondjuk Lourdes, ahol ugye megjelent csodás módon a szűzanya egy kislánynak, beszélgettek, és így elkezdett egy kitüntetett helyé válni, ahol ott történtek csodák, csodás gyógyulások, és utána egy ilyen természetfeletti kezdeményezésből odaállt mellé az ember, és kialakult egy zarándokhely, szép nagy székesegyházat építettek, zarándokszállásokat, meg mindent. Úgyhogy valahol azt érzem, és ez kicsit egy ilyen feszültség is bennem, hogy akkor most Isten is kezdeményezhet, és mi is ugyanolyan joggal kezdeményezhetünk, hogy egy teret megszentelti tegyünk? Vagy hogy van ez a kérdés?
Úgy érzem, hogy akár az első esetben is bátran mondhatjuk azt, hogy Isten jelöl ki valamilyen helyet. Mert hogyha jobban belegondolunk, katolikus hitünk szerint hitünknek az őrei azok a püspökök. És ők azok, akik hivatalosan vezetik az egyházat, és ezáltal tényleg egy kapcsot jelentenek Krisztus, illetve a többi ember között is. És éppen ezért, hogyha a püspökök, a hit őrei hivatalosan elfogadják azt, hogy az előbb általad említett esetben valaki vesz egy telket, fölépít rá egy templomot, és azt mondja, hogy ez a továbbiakban számomra már egy tényleg hivatalosan egy istentiszteleti helyet jelent, hogyha erre a püspök rábólint, hogyha ezt a helyet felszenteli, akkor úgy érzem, hogy az Isten által ki lett pipálva. Szerintem egy ellenpélda nagyon jól összefoglalja azt, hogy valójában mennyire igaz az, hogy a Szentlélek tényleg hitelesíteni tud valamilyen szakrális területet a püspöki felszentelés által. Még jó pár évvel ezelőtt történt az, valamelyik magyarországi településen, hogy több vallási közösségnek, nem csak keresztény közösségeknek, hanem ebben mindenféle más vallási elképzeléseket követő emberek is beletartoztak. Szóval ezek a közösségek gondoltak egyet, és felépítettek egy közös Isten tiszteleti helyet, amit keresztények és nem keresztények egyaránt használhatnak. Majd pedig lelkesedésükben a helyi egyházmegyének a püspökét is elhívták magukhoz, hogy szentelje fel ezt a helyet, hogy így majd a katolikusok is tudjanak itt miséket végezni, vagy bármilyen más szertartásokat. Ellátogatott a helyi püspök, megnézte az adott épületet, és azt vette észre, hogy hát ez a helyiség tel is tele van, nem keresztény, meg mindenféle pogány jelképekkel. Úgyhogy ő diplomatikusan közölte az építőkkel, meg az ottani lelkes emberekkel, hogy hát nagyon sajnálom, de Én, mint a keresztény és katolikus hitletéteménynek az őre, hát nem szentelhetem fel ezt a területet egy katolikus templommal, mert ez nem egy katolikus terület. És úgy érzem, hogy ez az ellenpélda, amikor egy püspök nem szentel föl egy ilyen épületet, ami pedig Isten tiszteleti helynek van számva, szerintem nagyon jól kifejezi azt, hogy tényleg a püspöki joghatóság által Isten az, aki hitelessé tehetett területet, vagy éppen sem.
Így az Istennek kijelölt terekről, az jutott még eszembe, hogy nagyon érdekes, hogy Jézus korában is megvoltak az Istennek szentelt közösségi terek. A templom, a zsinagógák, ahova Jézus is eljárt, ahogy ezt olvashatjuk az evangéliumban, de valahogy mégsem itt került a legmélyebb személyes közelségbe az atyával. Mert Jézus inkább a természetben keres olyan helyeket, ahol kettesben akar lenni az atyával, és neki is megvannak a maga által kijelölt terek az életében, ahol imádkozik. Például én azt gondolom, hogy az utolsó vacsora után sem véletlenül ment a Getsemáni kertbe a tanítványokkal imádkozni, hanem neki is megvoltak ezek a helyek, amik nem az akkori társadalom által elfogadott és kijelölt közösségi terek voltak. Szerintem ezt átvetítetjük valamennyire a saját életünkbe is, tehát a nagyon személyes Isten kapcsolatunkat, ezt a személyes kettesben Istennel megélt ima életet, ezt a közösségi idők és terek mellett ugyanúgy a saját magunk által kijelölt terekben is meg kell, hogy éljünk. Például kialakíthatunk a szobánkban egy imasarkot, ahova kiteszünk egy vagy egy ikont, vagy egy feszületet, ahova minden reggel vagy este le tudunk ülni, imádkozni, ahol nekünk meg lehet ez a kijelölt hely, ahol csak kettesben vagyunk Istennel. Illetve Jézushoz hasonlóan a természetben is szerintem ugyanúgy meg lehet ezt találni. Nekem ilyen elmélyülős, csendben levős lelki gyakorlatos tapasztalatom, hogy ha sétálok a természetben egy lelki gyakorlat alkalmával, akkor vannak olyan helyek, ahol egyszerűen jobban érzem Istennek a jelenlétét. Ahol azt érzem, hogy ő akar nekem ott is akkor mutatni, vagy mondani valamit egy tisztás, egy fa, vagy egy patak által.
Igen, ezt én magam is megtapasztalom, hogy milyen fontosak ezek az általunk kijelölt terek, és hogy ezek milyen nagy segítséget is nyújthatnak nekünk abban, hogy elmélyüljünk az imádság során. Én most a saját bőrömön tapasztaltam meg azt, hogy ez a fix tér mekkora segítséget is nyújthat esetleg az embernek. Nemrég költöztem Kecskemétre, ahova elhelyezett az egyházi előjáróm, hogy ott teljesítsek szolgálatot, és amikor elfoglaltam a kis lakhelyemet, akkor az egyik szobában ki is alakítottam magamnak egy imasarkot, hogy ez majd egy biztos pont lehet, ahol tudok imádkozni. De őszintén szóval, hogy teltek a hetek, egyre türelmetlenebbé váltam, vagy éppen fáradtabbá, és azt vettem észre magamon, hogy ettől a fix helytől, ponttól szép lassan kezdtem eltávolodni. Ha imádkoztam, akkor a házban ott imádkoztam, ahol éppen kedvem támadt hozzá, és nem ezen a konkrét helyen. És azt vettem észre magamon, hogy furcsa mód, minél inkább eltávolodok ettől az imasaroktól, egyre inkább elkalandoznak a gondolataim. Egyre kevésbé tudok odafigyelni. És számomra ez tényleg egy saját bőrömön érzett tapasztalat volt, hogy bizony segítséget nyújtott az embernek az, hogyha van egy konkrét fix hely, ahol az ember le tud ülni és el tud csendesedni. Számomra ebből az a kérdés is fölmerül, hogy szerintetek fix időre van-e esetleg szükség az imádsággal kapcsolatban?
Igen, nagyon fontos mozzanat az imádságnak, hogy ennek legyen kitüntetett tere és időt szánunk rá. Így ahogy elhangzott, legtöbbünknek azt hiszem, hogy van ilyen terünk, vagy van egy olyan hely, amit imádság helyének tudunk megnevezni. Van a szobánkban egy kép, vagy van egy kereszt, vagy van valami fizikai tárgyunk, ami rá tud hangolni az imádságra. Van egy kitüntetett hely, de van egy kitüntetett idő is, úgy, ahogy a jó baráti kapcsolatoknak is, amelyeket szívesen ápolunk. Mert ha nem ápoljuk, akkor megszűnik. Szent Ignác ismét gyakorlatias példával hozakodik elő, és azt mondja, hogy ha előkészítem az imámat, akkor már előre tudjam, hogy mennyi időre szeretnék imában maradni. És ezt az időt semmiképpen ne próbáljam meg rövidíteni, vagy ha nagyon jó tapasztalataim, vigaszaim vannak, akkor semmiképpen ne próbáljam meg hosszabbá tenni, mert ez egy kísértés is lehet. Úgyhogy fontos odafigyelni az időkeretre, és ebben minél inkább, minél konkrétabban megmaradni.
Igen, ez így tök jó alapgondolat, amit Szent Ignác mondott, viszont így ha gyakorlatias szempontból nézzük a dolgot, egy hétköznapi világhívő életét keresztül, akkor szerintem nagyon sokan szembesülünk azzal, hogy nem tudjuk biztosítani ezt a dedikált időt és teret. Ha mondjuk én napi 10 órát dolgozom, és van otthon 4 gyerekem, akkor gyakorlatilag szinte lehetetlen az, hogy én a kis ima sarkomba este 8:30-kor elvonuljak egy 25 percre szemlélődni. Mi van akkor, hogyha én egy ilyen életet élek, hogyha a munkában menet a BKV-n mondok el egy 10 rózsafüzért, és nem a saját kis ima sarkomban? Tehát lehet-e a csepeli hév, amivel munkába járok, egy ilyen kijelölt hely, ahol minden reggel van időm és terem Istennel szóba elegyedni?
Én azt gondolom, lehet, de akkor sincs minden veszve, ha nem tudom tartani a saját magam által, vagy felvetett időkerethez, térhez magam. Mert hogy a munkám is lehet imádság, de hogy hogyan? Az imádkozó ember az, aki szemlélődik, nézi az eseményeket, például egy evangéliumi történet eseményeit, és az hat rá, tehát aktívan részt vesz, de kicsit fordítsuk meg ezt a dolgot. Lehet-e igaz, hogy a cselekvésben, aktivitásban fel tudom fedezni azt, amit most Isten esetleg üzenni szeretne? Ignácnak egy másik nagyon kedvenc mondása, meg jó tanácsa, hogy, és ez cél is lehet, hogy cselekedve szemlélődjünk. Ez most mit jelent? Nem csupán azt jelenti, hogy valaki szemléli a világot, és csak a csodás dolgokat veszi észre, hanem úgy szemléli, hogy amit lát, azt valamiképpen kapcsolatba hozza a Jóistennel. Az ő jelenlétét véli felfedezni, pontosítuk. Isten próbálja meg felfedezni. Számos elfoglaltság közepette is, mindenféle ügyes-bajos dolgaink között is mélységesen tudatában van annak, hogy most is Isten jelenlétében van. Tudatosság kérdése ez az egész. De lehet ez egy cél, hogy mindenben, ami körülvesz, amit teszek, amit látok, tapasztalok, megtalálni Istent. A cselekvő szemlélődő valamiképp Istent keresi mindenben, és igyekszik is megtalálni abban, amit tesz. Hát így minél inkább megtapasztalja Istent a csendes, nem cselekvő imában, akkor így sokkal egyszerűbb lesz majd a cselekvésben is felfedezni őt, és hogyha ez sikerül, és látja, és felfedezi, minél inkább kezdi megismerni Istent a környezetében, annál inkább nagyobb lesz az igény, hogy minden helyzetben, minden körülmény között őt keresni, őt hozni kapcsolatba. Ennek egy feltétele van talán, hogy valamiképp szabad legyek arra, hogy lássam az Istent, felfedezzem az Istent. Ez az egy feltétel, hogy a Ignác szerinti rendezetlen ragaszkodásaimtól, az olyan dolgoktól, ami elveszi a figyelmemet az Isten megkereséséről, felkereséséről, attól valamiképp leváljak, attól akarjak eltérni. Na hát ez egy életre szóló nagy kaland, és aki ebbe belevág, megtapasztalhatja Istent, ez biztos. És a feltétel az, hogy nyitott-e erre a kalandra egyáltalán.
Ez nagyon szép gondolatmenet, hogy a különböző tevékenységeimben, meg cselekedeteimben, vagy akár ezek által imádkozzunk. De bennem azért ez felvet egy kérdést, hogy akkor végülis mi is az imádság egyáltalán. Konkrétan az imádsághoz kötődő imára az imádsághoz kötődő időre gondolva, akkor arra hivatkozva, hogy nekem maguk a cselekedetek jelentik az imádságot, akkor nyugodtan el is hagyhatom az imádságra szánt időt, vagy ezt lerövidíthetem akármilyen rövidre. Vagy szerintetek ez így hogy működik? Mert akár eljuthatunk ezt a gondolatmenetet folytatva tényleg arra végletre, hogy hát konkrétan nem is kell időt fektetni az imára, mert hogy a különböző cselekedeteim jelentik magát az imát.
Nehéz kérdés, mert tényleg benne van az a veszély, hogy valamelyik végletbe beleesünk. Én személyesen úgy állok hozzá ehhez, hogy alapvetően megvan bennem a vágy, mondjuk minden nap egy fél órát rá tudjak szánni arra, hogy tényleg csendben, kettesben Istennel vagyok, de azt érzem, hogy a gyakorlatban ezt nem tudom kivitelezni, mert egyszerűen nincs egy nap annyi időm. Persze ilyenkor jöhet az alapvető megoldás, hogy keljünk fel hamarabb, és minden reggel felkelnék egy órával hamarabb, akkor lenne időnk imádkozni. Viszont ezzel kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy ezt megpróbáltam csinálni néhány hónapon keresztül, és egyáltalán nem ment. Felkeltem, és egész nap olyan voltam, mint egy zombi, de a reggeli imába is teljes, totális összeszedetlenség volt rám jellemző, és úgy éreztem, hogy ez így biztos, hogy nem egy jó út, mert ez így nem Istenhez vezet. Úgyhogy én így világi hívőként próbálom a mindennapos cselekvéseket megélni imádságként, illetve nem napi szinten, hanem mondjuk heti szinten keresni egy órát, amikor elmegyek valahova, és ott tényleg csendben vagyok.
Ez a gyakorlati helyzet példa lehet az, amikor a munkámat úgy tekintem, úgy hajtom végre, hogy az is lehet akár imádság. Konkrétan az én dolgom most az, hogy a főiskolán tanuljak. És hát ez rengeteg előkészítéssel, készüléssel jár. Nekem legalábbis, van akinek nem ennyire. És hát hogy lesz a munkámból, a tanulásomból imádság? Igazából úgy, hogyha tudatosan úgy állok hozzá, hogy jó Isten, te most látsz engem az én foglalatosságomban, a tanulásban, szeretném, hogy valamiképp, ha most teljes mértékben nem is fogom föl, de közelebb kerüljek hozzád, valamiképp a te meghosszabbításod szeretnék lenni, a te szolgálatoddá szeretném, hogy váljon ez a munka, ez a tanulás. És azt gondolom, hogy ettől fogva a tanulás imádság.
Igen, de ezek a dolgok még azért fölvetnek bennem kérdéseket, ugyanis viennai Szent Jánosnak, a papsának, a védő szentjének az élettörténete jut ezzel kapcsolatban egy kicsit eszembe, hogy ugyebár mondtad, Gábor, azt, hogy lehet jobb, hogyha nem kerek föl, inkább jobb, hogyha nem bírom azt a napi időtartamot belőni imádság tekintetében, akkor ez legyen hetente, vagy x naponta, és ez teljes mértékben érthető is, hiszen mégiscsak egy pörgő, rohanó világban élünk, és aki tényleg a civil életben dolgozik, annak föl kell vennie ezzel a pörgéssel a ritmust. De pont a papság védőszentjének az élete mutatja meg számomra azt, hogy valahogy az imádságba adott mennyiségi többlet akár átválthat egy minőségi Isten kapcsolatba. Ez most talán kicsit furcsa, vagy összetetten hangozhatott. De konkrétan viennai Szent János esetében volt az, hogy amikor ő már egy nagyon elfoglalt pap volt, rengeteg hívő járt gyónni, akár nagyon nagy távolságokról is. Ő a nagy fáradozások és a rengeteg munka mellett, ha jól tudom, órákkal korábban fölkelt, és több órán keresztül szentségimádáson vett részt, mert úgy érezte, hogy enélkül ő nem tud a hozzáérkező embereknek lelki többletet adni. Nem tudja ezeknek az embereknek Krisztust adni, hogyha akár mennyiségben egy ilyen időtartamot, időintervallumot nem ad oda Istennek. Persze ez most nagyon úgy hangozhat, mint hogyha én most nem becsülném eléggé azokat a dolgos hétköznapi embereket, akik a rohanó világ közepetbe próbálnak néhány percet az imádságra szánni. Ezt inkább csak ilyen elvi kérdésfeltésként említettem, hogy vajon, hogyha minél több időt próbálunk az imádságba belefektetni, az mégiscsak nem hozzá valódi gyümölcsöket, mint akár viennai Szent János esetében.
Hétköznapi szemmel ezt így nehéz szerintem egyértelműen kijelenteni, illetve hát nem lehet szerintem egyértelműen megmondani, hogy most mennyi egy embernek az optimális napi ima ideje, hogy nem lehet ezt a definíciót meghozni, de ugye biztos, hogy számít az, hogy így a lelkünkben hogyan ajándékozzuk oda az időnket Istennek. Tehát minden napunk 24 órából áll, és És szerintem az a lényeg, hogy tényleg minden tevékenységünket úgy odaadjunk Istennek, vagy így odaadjuk Istennek az összes időnket. És nem az a lényeg, hogy én most tényleg az imasarkomba, a sámlimon térdelve adom oda azt az időt Istennek, vagy a BKV-n imádkozva, vagy azzal, hogy szeretem azokat az embereket, akik körülöttem vannak. Persze biztos, hogy kell valami alap, amikor tényleg kettesben vagyunk, és csak úgy szabadon megszólíthatjuk Istent. Viszont ide kapcsolódik, hogy a katolikus lexikumban találtam egy ilyen bejegyzést, hogy szüntelen imádság, ami szerintem nagyon szépen összefoglalja az eddigi témáinkat. Most ezt felolvasnám, illetve egy részét. A szüntelen imádság eleven, állandó és személyes kapcsolat Istennel. A szószoros értelmében vett imádságon túl, mint a szóbeli imádság, az elmélkedés vagy a szemlélődő imádság, magában foglalja az Istenért végzett munkát, az Istennek ajánlott pihenést, a bajok és szenvedések türelmes elfogadását, a harcot a jóért és a rossz ellen, a szent vágyat Isten és az ő tökéletességei után. Isten jelenlétének tudata és érzékelése maga is imádság. Isten mindenkor és minden állapotban megszólítható. Felajánlható neki minden tevékenység és szórakozás, minden gyümölcs és kudarc, öröm és szenvedés, betegség és lelki szárasság is, ami általában épp az ő jelenléte érzékelésének hiánya miatt áll be. Úgyhogy nagyon érdekes ez a definíció, mert például ilyen dolgok is benne vannak, ugye, hogy imádság az, ha Istennek felajánlom a munkámat, de például a pihenésemet, sőt a szórakozásomat is felajánlhatom Istennek imádságként. Szóval akkor, ha innen nézzük, akkor mindig, mindenkor és mindenhol mindent odaadhatok Istennek.
Igen, és ez a mindenem odaadása maga a szüntelen ima. Igen, ez egy tényleg nagyon találó összefoglalás volt, hogy mit is jelent a szüntelen imádság, és ebben egy hihetetlenül nagy igazság van. Mert tényleg az imádság elsősorban azt jelenti, hogy minden körülmények között a nap minden percében Istennel vagyok. És ahogy András is beszélt a saját jezsuita lelkiségén keresztül erről a
szemlélődés a cselekvésben ima módról.
Most ezt így mondjam úgy, vagy? Ja. Igen, szóval nagyon nagy igazság van abban, hogy a nap minden percében Istennel vagyunk, és hogy gyakorlatilag ezt jelenti az imádságot, a szüntelen imádságot, és ez a szemlélődés a cselekvésben, amelyről András beszélt, valami ilyesmit jelenthet. De úgy érzem, egy kicsit a mentalitásbeli különbségek kiütőzhetnek ezzel kapcsolatban, és lehet, hogy ezért volt az, hogy kicsit korábban ennyit akadékoskodtam azzal kapcsolatban, hogy de igenis fontos az, hogy minél több időt fektessünk bele az imádságba, mert a keleti lelkiség, amelyet én, mint görögkatolikus papnövendék is képviselek és próbálok megélni, kicsit máshogy tekint a szüntelen imádságnak a kérdésére. A keleti szerzetesség már a sivatagi atyák óta ezt a szüntelen imádságot sokkal konkrétabb módon próbálja megélni. Méghozzá olyan téren, hogy ők tényleg úgy próbálnak szüntelen imádkozni, hogy akkor tényleg elvonulnak a sivatagba, különböző monostorokba, és a Jézus imának a fohászát ismételgetve tényleg így a nap 24 óráját próbálják egy az egyben az imádsággal kitölteni. Keleten a szüntelen imádság valami ilyesmit jelent, vagy legalábbis egy ehhez való folyamatos közeledést, ahogy én legalábbis ezt megismertem. De őszintén szóval nem gondolom azt, hogy akár az egyik, vagy akár a másik elképzelés jobb vagy rosszabb lenne. Ez a nyugati mentalitás és nyugati lelkiségnek a szüntelen imádságról alkotott képe, hogy a cselekvéseimben adhatom oda magamat Istennek az imádságon, mert egész egyszer nagyvárosi nyüzsgéshez és forgatakhoz ez a lelkület az, ami passzol. De lehet, hogyha valaki elvonul egy csendes monostorba, akkor a keleti lelkiségnek a szüntelen imádságról vallott elképzelése közelebb állhat hozzá.
egy további nagyon érdekes kérdés még az imádsággal kapcsolatban, hogy nem mindig könnyű imádkozni. Akadhatnak nehézségek az ima életünkben. Ugye az elején definiáltuk az imádságot, mint egy személyes párbeszéd, egy személyes kommunikációs forma Istennel, de mi van akkor, hogyha mi emberként elvágjuk ezt a kommunikációs csatornát, és faképnél hagyjuk Istent? Milyen okai lehetnek annak, hogy emberként abba hagyjuk az imádkozást, és elfordulunk Istentől? Amikor ezen gondolkoztam, akkor a bűnbeesés története jutott eszembe a Teremtés könyvéből, mert szerintem ez nagyon jól mutatja ezt az emberi hozzáállást. Most egy rész fel is olvasnék belőle. Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy mesztelenek. Fügefa leveleket fűztek össze, és kötényt csináltak maguknak. Azután meghallották az Úristen lépteit, aki a nappali szellőben a kertben járkált. Az ember és az asszony elrejtőztek az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá: hol vagy? Ő így válaszolt: hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert mesztelen vagyok, tehát elrejtőztem. Nagyon érdekes, hogy Ádámnak és Évának az a reakciója, hogy a saját bűnösségüket felismerve elrejtőznek Isten elől. Szégyen van bennük is, félelem. Eltakarják magukat, elbújnak, és el akarják zárni a csatornát Isten és saját maguk között. De Isten ennek ellenére keresi őket, kérdezi, hogy hol vagytok. És nagyon szép ez a kép, mert valahol benne van az, hogy mi hiába akarjuk Istent faképnél hagyni, ő mindig kíváncsi ránk, mindig keres a kertben is, mindig oda szeretne hozzánk fordulni.
Igen, a Teremtés könyve ezt nagyon szépen illusztrálja itt a bűnbeesés történetében, hogy amikor bekövetkezik a csalás, azzal egy időben megszületik ez a negatív előjelű érdés, a szégyen. Ez az az érdés, ami szembe megy Isten irgalmával. Azaz, hogy az ember már is azzal kezd el foglalkozni, ami már nem az Isten. Magyarán magával, saját tökéletlenségével, mesztelenségével, hiányosságaival. Azzal, hogy mit nem tesz jól, felelősségét már aztán ott továbbiakból olvashatjuk, a felelősséget tolná át a másikra, és a többi. De már nem Isten van a középpontban, és itt ez a rossz.
Jó, hogy felhozódott az Istennel való elfordulással kapcsolatban Ádám és Éva története. Mert tényleg a legnagyobb precizitással mutatja be azt a folyamatot, ahogy az ember el tud távolodni az ő teremtőjétől. És az ő történetüket követően másik két bibliai szereplővel is találkozhatunk, Káinnal és Ábellel. És szerintem hihetetlenül sokat mondó az, hogy miket is mond Isten Káinnak, amikor is a testvérgyilkosságra készül. Isten azt mondja ennek az úriembernek, hogy miért lógatod az orrod, miért horgasztod le a fejedet. És ebben a mondatban nagyon mélyen benne van az, hogy a bűn elkövetése valahogy egy mogorva magamba fordulással kezdődik. Egyfajta olyan állapottal, amikor az ember azt mondja, hogy nekem ne mondja meg a másik, hogy én mit csináljak, majd én döntök. Senki sem mondja meg, hogy hogyan cselekedjek. Még Isten sem mondja meg nekem, hogy mit is tegyek. Senki sem szóljon be az én dolgaimba. És gyakorlatilag itt vissza is tértünk Ádám és Éva történetéhez, az ő bűnbeesésükhöz, ugyanis a gonosz azzal kísértette meg az első emberpárt, hogy saját maguknak lesznek a törvényhozói. És Káinnak ebben a mogorva, szemlesütő hozzáállásában is valahogy ezt tapasztalhatjuk meg, hogy ő is a saját maga ura akar lenni, teljes, abszolút autonómiával. És gyakorlatilag ez a elégedetlenkedő mogorvasság, ez a szemlesütés az, amely elválasztja őt legelső körben a környezetétől, elsősorban Istentől, és ez indítja előtt a bűn útján.
Nagyon érdekes itt a bűnnek és az Isten kapcsolatnak az összefonódása. Most én nem akarok ilyen teológiai mélységbe belemenni, de biztos megvan, aki dolgozott teológiája, de én nem értek hozzá. Úgyhogy gyakorlati tapasztalat taimból azt mondanám, hogy hogy tényleg, ha nézem a kortársaimat, és azokat az embereket, akikkel mondjuk általános iskola alsó tagozatba beiratkoztunk együtt hittanra, kb. Az évfolyamban 60-ból 59-en, érettségire ketten maradtunk. És valahogy ez jutott eszembe, hogy ebben is ugyanez játszódott le, hogy amikor így kezdtünk felnőni, kamaszodni, és előtérbe kerültek azok a helyzetek, hogy mi a jó, és mi a rossz, mi a bűn, és mi a nem, akkor valahogy az emberek, a kortársaim Istentől is ugyanúgy elfordultak. És abba hagyták az imádkozást, a templomba járást, mert hogy egy ilyen, mint hogyha a saját bűnösségüket fedezték volna fel, és erre csak így tudtak reflektálni. És itt van nagyon nagy szerepe az egyháznak is, hogy Istennek egy irgalmas arcát mutassa meg az emberek felé. Mert most Ószövetség után új szövetségi példák jutottak eszembe. Ugye Júdás például, aki elárulta az igazságot, elkövetett egy viszonylag súlyos bűnt, és utána nem tudott odafordulni Istenhez, és teljesen tönkrement az élete, és véget is vetett neki. Tehát ez egy abszolút kudarc, ami a bűnnek a következménye. De ott van például Péter, aki ugyanúgy elárulja Jézust, ugyanúgy elárulja az igazságot nagy csütörtök éjszakáján, illetve nagy péntek hajnalán, háromszor letagadja, ugyanúgy bűnös, mint Júdás, de utána meg tudja bánni azt, amit tett. Könnyekre fakad, megbánja, és újra oda tud fordulni Istenhez. És újra ki tudja nyitni ezt a kommunikációs csatornát, amit a saját bűnével, árulásával bezárt. Úgyhogy ezt nagyon fontos lenne tudnunk, hogy Isten mindig vár ránk, Istenhez mindig odafordulhatunk. Ugyanúgy, mint egy édesanya, aki nem csak akkor szereti a gyerekét optimális esetben, hogyha az jól viselkedik, hanem amikor rossz csontkodik, akkor is ugyanúgy szereti. És Isten is ilyen. Szeret minket, és irgalmas, úgyhogy mindig fordulhatunk hozzá.
Igen, tehát most arról beszélgetünk, hogy maga a bűnösség és a bűntudat az, amely elválasztott minket Istentől, illetve gátolja azt, hogy imádkozzunk. Szerintem ezt mindannyian megtapasztalhattuk, hogy pont amikor a bűneim miatt hihetetlenül nagy szégyenérzet van bennem, akkor tényleg Ádámos és Évához hasonlóan egész egyszerűen nem tudok szóba állni Istennel. Ez így kicsit drasztikusan hangzik, de néha úgy azon nincs bőr a képemen ahhoz, hogy én a bűneim súlya alatt odaálljak Istenhez, és mennyéljek előtte. Pedig mindannyian tudjuk azt, hogy épp ebben az állapotunkban lenne Istenre a legnagyobb szükségünk. És éppen ezért szerintem nagyon fontos azt tudatosítani magunkban, hogy nem én vagyok a bűneim. Hogy igaz, hogy a különböző gondolatokat, tetteket, szavakat, mulasztásokat, amelyek rosszak és bűnt jelentenek és elválasztanak engem Istentől, azokat mind-mind én követtem el, de igaz, hogy felelősséget tartozok értük, de mégsem a személyiségemnek a teljes részét képezik ezek a bűnök. Ezek tőlem teljesen független cselekedetek. Tényleg olyan ruhadarabokhoz hasonló dolgok, amelyek feleslegessé válhatnak, azaz a bűn alapból egy felesleges dolog, úgyhogy a ruhákhoz hasonlóan nyugodt lelkiismerettel leteltem őket. Nem itatják át a személyiségemet a különböző bűnök. És szerintem nagyon fontos pont az ima életben ezt tudatosítani magunkban, mert hogyha ezt a tudatosítást nem hajtjuk végre, akkor egy olyan egészségtelen, frusztrált bűntudat alakulhat ki bennünk, amely elválaszt minket Istentől is, és az embertársainktól is. És ez a bűntudat egyáltalán nem egy keresztényi dolog, mert valójában a bűnbánat az, amelyben szembesülök a bűneim következményeivel, felelősségeivel, bocsánatot kérek tőlük, és ezáltal válhatok nyitottá, kiléphetek a bűneimből, és indulhatok el Isten felé.
Egy további érdekes kérdés még, hogy akkor is vannak nehézségeink az imádságban, hogyha nem éljük meg ezt a bűnösséget, ezt a bűntudatot, hanem van olyan, hogy egyszerűen nem megy. Ha szenvedésé válik egyszerűen nekiülni imádkozni, folyamatosan csak szárazságot, csalódottságot érzek, hiába valóságot, ha kérek dolgokat Istentől, de nem látom, hogy megkapnám, nem látom az imáimnak az eredményeit, vagy egyszerűen nem tesz boldoggá, nem érzek semmilyen örömforrást, nem tesz kiegyensúlyozottá. Tehát van ilyen, hogy kiégek, belefásulok az imádságba. Akkor mi van?
Elsősorban a keleti lelkiségnek van egy ilyen fajta útmutatás az imádsággal kapcsolatban, hogy próbáljuk meg az imádság során az érzelmi behatásokat valahogy zárójelbe tenni. Mert valójában a különböző érzelmi hatások csak jönnek és mennek. És hogyha valójában az Isten kapcsolatomat ezekre az érzelmekre próbálom ráépíteni, hát az biztos, hogy nem jelent egy biztos fix pontot. És éppen ezért számomra nagyon furcsák azok az új hullámos keresztény közösségek, akiknél a különböző imádságos összejövetelek nagyon érzelemközpontúak. Hogy akkor jó egy imádság, hogyha felszabadultságot érzek. Hát nem biztos, hogy az ember felszabadultságot érez az imádság során. Természetesen jó az, hogyha az emberben folyamatosan van egy keresztény derű, de az, hogy most az érzelmi jó hangulat mindig jelen kell, hogy legyen az imádságainkban, ez nem biztos, hogy igaz. Mert hogyha belegondolunk, ha valaki komolyan veszi az imádságot, a rendszeres imádságot, legyen az akármilyen imádság, például a rózsafűzér, és eltervezi azt, hogy minden nap egy tized rózsafűzért elimádkozik, akkor teljesen érthető az, hogy az x-edik nap után már az egész teljesen monotonná válik. És ez egy teljesen érthető dolog, és nem biztos, hogy baj. És éppen ezért jó, hogyha tudatosítjuk azt magunkban, ahogy ezt a legnagyobb lelkimesterek is tanítják, hogy talán épp a száraznak és monotonnak tűnő imádságok azok, amelyek a legjobban úgy át tudnak minket formálni, hogy ezáltal közeledhetünk Istenhez. És ebben a befásultság idejében egy nagyon fontos mankó lehet számunkra az, hogyha tudatosítjuk magunkban a hitünknek az objektivitását. Méghozzá azt, hogy igen, Isten az én teremtőm és gondviselőm. Isten az, aki most is jelen van, akivel mindig kapcsolatba léphetek az imádságaimban. Még akkor is, hogyha esetleg ezt nem érzem át az érzelmeimmel. Ő az egész életemnek, és egyáltalán az egész létnek az alapja. Ha ezeket az imádság során egy mankóként sziklaszilárdan a szemem előtt tudom tartani, akkor talán ez egy segítség lehet ahhoz, hogy a szárazabb ima idők során is kitartsak az imádságban és Isten mellett.
Egy mondattal egészíteném ki, hogy Ignác itt is nagyon gyakorlatias, és azt mondja, amikor szárazságot, vigasztalanságot tapasztalak, akkor ne a külső körülményeken változtassak, hanem magamon, és sokkal inkább a kitartásra, az újrakezdésre próbáljak koncentrálni, és egy praktikus gondolat, imádkozhatom azért, hogy vágyakozzam az imádkozásra.
Ez egy nagyon jó és frappáns találó befejezése a mai műsorunknak. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy meghallgattak bennünket. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.